pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témánk röviden. Teljes a zűrzavar Európában. Az Európai Bizottság tovább gyorsítaná a zöld átmenetet az energiaszektorban, pedig energiahiányban szenved a kontinens. Berlin közben bekapcsolná a már leállított szenes erőműveket, de hiába lesz energia, mert a teljes európai autógyártás összeomlás előtt áll a kaotikus alapanyag és alkatrész hiánytól. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Teljes a zűrzavar Európában. Az Európai Bizottság tovább gyorsítaná a zöld átmenetet az energiaszektorban, pedig energiahiányban szenved a kontinens. Berlin közben bekapcsolná a már leállított szenes erőműveket, de hiába lesz energia, mert a teljes európai autógyártás összeomlás előtt áll a kaotikus alapanyag és alkatrész hiánytól. A hír különösen figyelemre méltó az erőltetett elektromobilizációs és dekarbonizációs törekvések szempontjából. Ha pedig az egymás után leálló elektromos autógyártás és a súlyos alapanyag és alkatrész hiányt vesszük alapul, a helyzet komoly, figyelmeztetés hazánknak is. Magyarország ugyanis az Európai Unió második legnagyobb autóakkumulátor gyártója, és meghatározó mértékű autópiri termeléssel rendelkezik. EU tagként azt is vállaltuk, hogy 2050-re 95%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, ami 24 ezer milliárd forintunkba kerülne a becsések szerint. A kérdés nem költői, mi lesz a dekarbonizációs tervekkel, az akkumulátor és autóiparunkkal, a valamikor erős autókereskedelmünkkel. A választ Erdélyi Pétertől, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökétől várjuk. Szervusz, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat, szia Frici! Kicsit messzebbről kezdeném. Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben sem Európában, sem máshol ugyan fontos, de nem az elsődleges prioritás az, hogy most a dekarbonizációval rövid távon mi lesz. Itt egyenre rövid távon túl kellene élni ezt a káoszt, amiről te is beszéltél. Túl kellene élni az orosz-ukrán háborút, nem csak valóságban túlélni, tehát biológiailag, hanem gazdaságilag is túl kell élni ezeket a szankciókat, a szankciókból eredő természetes károkat, amik ugye az ára annak, hogy ennek a háborúnak valamilyen módon vége legyen. Ezt el tudjuk fogadni, vagy kénytelenek vagyunk elfogadni, és nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy Oroszországból és Ukrajnából elég sok olyan létfontosságú cikk származik, amelynek a kiváltása hónapokba, esetleg egy-két évbe kerül, mire ezeket a termékeket máshonnan be lehet szerezni, illetve ezeket a technológiákat máshol be lehet állítani. Példának mondom a neongázt, amiből nagyon sok érkezik Ukrajnából. Ukrajna az Oroszországból származó neongázt tisztítja és szállítja tovább az Európai Unióba is az autógyáraknak, amelyek a neongáz segítségével állítják elő az akkumulátoroknak bizonyos nehéz fémeit, kezelik ezzel a lézerrel, amit neonfényben vagy neongázban kell tisztán tartani. Sokat nem tudok erről, de ennyit. A másik a palládium, amelyiknek egy nagyon nagy százaléka származik orosz területről, a palládium a katalizátorok gyártása szükséges nemes fém. Most ezeket lehet máshonnan pótolni, csak azok a bányák nincsenek megnyitva, vagy nincsenek használatban, mert eddig innen származtak ezek. A harmadik ilyen neuralgikus pont volt idáig a kábel kötegeknek a gyártása, amiből Ukrajnában nagyon sokat gyártottak, 20-30%-át az autóknak. Kábelkötekgyárat lehet viszonylag gyorsan telepíteni, de el kell kezdeni, és azért egy pár hónapig eltart, mire az a gyár beáll, és azt a minőséget, azt a állandóságot tudja biztosítani, amit eddig a beállt gyárak biztosítottak. Tehát én nem azt mondanám, hogy az autóipar összeomlás előtt áll, de az autóipar nagyon nagy problémák előtt áll, és nem hiszem, hogy ezek között a problémák között most 2022-ben a legfontosabb az, hogy gyorsítsuk a dekarbonizációt. Akkor, amikor hogy a dekarbonizáció gyorsítása az Európai Unió a akkumulátoros elektromos autók gyártását támogatja, amelyekhez aztán nem lesz áram. Tehát egy bizonyos mennyiség után nem fogjuk tudni a jelenlegi erőmű kapacitással ellátni ezeket az autókat. Nem nagyon látjuk azt, hogy Európában olyan sok erőmű épülne. Ugye Magyarországon még a kezdeteknél jár a Paks 2-nek a beruházása, ami majd valamikor a 2020-as évek végén, ha jól tudjuk, állhat üzembe, egy 6400 megawattos teljesítménnyel, ami nagyon kevés elektromos autó ellátásához lenne elég önállóan is, hogyha itt komolyabb számokban akarnánk gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy most a realitásokat kéne figyelembe venni az Európai Uniónak is, figyelembe kéne venni azt, hogy az autógyárak tényleg nehéz helyzetben vannak, tényleg ellátási problémák vannak, tényleg vannak olyan autógyárak, amelyek már az idénre nem vesznek föl megrendelést, mert nem tudják teljesíteni, és ez így korrekt, hogy akkor nem veszik fel a megrendelést, inkább elengedik ezeket a vevőket abba az irányba, ahol még föl tudnak venni megrendelést. Tehát itt a probléma sokkal nagyobb és sokkal összetettebb annál, mint hogy néhány politikus összedugja a fejét, és azt mondja, gyorsítsuk folyamatokat, amely folyamatok most pont ellenkezőek. Hát milyen környezetvédelemről beszélünk most, amikor a szomszédos országban ágyúval lövöldöznek és tankokkal rohangálnak, amiknek a kibocsátását ugye nem tudja az Európai Unió széndioxid kvótával büntetni. Szóval egyszerűen én ezt a dolgot most teljesen időszerűtlennek érzem. Itt most meg kéne várni azt, hogy ez a válság véget érjen, hogy hova jutnak a szankciók, mi lesz az alapanyagokkal, mi lesz az alkatrészekkel, mi lesz a gyárakkal, és akkor utána lehet gyorsítgatni a dekarbonizációs folyamatot. Ezt nagyon őszintén mondom, saját véleményem, de azt hiszem, hogy többen egyetértenek ezzel.
Most egyébként már nagyon sok autógyár bejelentette, hogy állítanak elektromos autógyártást. Ott a Volkswagen koncern kezdte, aztán szépen gyűrűzik tovább, sőt most már a benzines, dízel üzemű autók gyártásánál is problémák merültek fel olyannyira, hogy a Magyarországra települt német autógyártók is, ha minden igaz, akkor most már csökkentették a gyártási kapacitást, illetve rövidesen be is fogják szüntetni, ugyanis elsősorban ugye az alapanyag hiánya a probléma, a kábelkorbács, a chip hiány, és még néhány fontos alapanyag, de ugye, ahogy te is említetted, itt a másik nagyon fontos, és ez kardinális kérdés, az energiahiány, ez nagyon lényeges szempont. Ráadásul egy sor dolog még nincs megoldva, olyannyira nincs megoldva, hogy ugye itt a gázhiány is itt lemeg Damoklész kardja fölött, kardjaként az Európai Unió nyugati tagállamai fölött, bár már ugye lehet arról olvasni, hogy elindult 20 gázszállító az USA-ból, egy hatalmas tankerhajót képzeljünk el egy-egy ilyen hajónak, és ezek a hajók 57 tonna üzemanyagot fogyasztanak naponta. Gyakorlatilag a becslések szerint 50 millió autóéval egyenlő ezeknek az tankereknek a fogyasztása, úgyhogy a környezetvédelem azt hiszem, hogy behunyja a szemét, hogyha ezek a hajók be fognak tenni.
Ezek azok, amire én azt mondom, és ezt most már nem autósként, hanem magánemberként mondom, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy a háztartásokat valahogy rábeszélni, meg az autósokat is, hogy egy picit használjanak kevesebbet, egy 5-6%-kal, és akkor nagyon sok mindenben tudunk segíteni a környezetnek is, meg az energiaellátásnak is. És nem tudom, hogy erre rá lehet-e beszélni valamilyen módon az embereket.
Hát van, aki a gázfogyasztást javasolt, hogy fejezzük be, tekerjük le, és vegyünk nagy kabátot, de hát ugye akkor úgy tudom elképzelni, hogy ma bejelenti valamelyik ország, hogy na, én kétszer jobban fázok, mint a másik ország, tehát kétszeresen sikeresebb vagyok.
Hát a Timmermans azt mondta, hogy egy fokkal tekerjük lejjebb a fűtést, tehát ebből még nem kell téli kabáttal járni, mert 24-25 fokokon ma tartjuk a fűtést.
Visszatérve itt a kardinális problémákra, amely az autógyáraknak jelen pillanatban hát áthághatatlan akadályt jelentenek, véleményed szerint képes lesz az autóipar egyedül megbirkózni ezzel a hallatlan feladattal, vagy pedig hát például Brüsszelnek kénytelen lesz meghátrálni egy csomó olyan területen, amelynél nagyon kemény kardoskodással és kokik kiosztásával sikereket értek el az elmúlt években. Gondolok arra, hogy a VLTP szigorítása ugye folyamatosan napirenden van, az Euro 7-es bevezetése napirenden van. Ha ezeket még megkapja az autóipar a nyakába, akkor végképp leúszhatja a rolót.
Én azt gondolom, hogy az autóipar és a műszaki emberei, a mérnökei meg tudnak oldani nagyon sok mindent. Az, hogy a másik oldalon egy, bocsánat, hogy ezek kifejezési fafejűséggel találkoznak, ez nem segíti a folyamatokat, és ráadásul nem is teszi olcsóbbá. Mindenképpen arra számítani kell, hogy akárhogy is lesz a dolog, az autók ára fölfelé megy. És most tekintsünk el az euróforint árfolyamtól, az eléggé volatilitis, eléggé ingadozó.
Szépen visszatért már, 370 alá, igen.
Azért mondom, hogy ez ingadozik, nagyon érzékeny a világpiaci folyamatokra, nyilván nem vagyunk az eurozóna tagjai, tehát ezt az egy tényezőt most tegyük félre. Egyébként is emelkedni fognak az autó árai, emelkednek az alapanyagárak, emelkednek a gyártási költségek, emelkednek a fizetések, ott van a széndioxid kvótából eredő büntetés, ott van a pontosan ugyanennek a széndioxid kvóta csökkentésével és a biztonsági intézkedéssel kapcsolatos horrorisztikus fejlesztési beruházási költségek, befektetési költségek. Tehát a dolog abba az irányba mutat, hogy az autózás egy kicsit elmozdul megint a nagy tömeg igény kielégítésétől, egy picit a magasabb életnívó okozta a igények kielégítését. Tehát kevesebb autót gyártanak a világon, már most is jóval kevesebbet gyártanak, mint 3 éve, jó 30-40% közötti mennyiségben esett vissza a világ autógyártása, de az autógyárak, visszatérve a kérdésedre, túl tudnak jutni ezen a dolgon, akkor is túl fognak jutni szerintem, hogyha az Unió továbbra is ilyen fafejűen fogja fel a dolgot, és akkor is, hogyha sikerül Euró 7 és egyéb ügyekben egy normális, reális és betartható kompromisszumra jutni. Én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb azért az emberek a politikában is rájönnek arra, hogy egy jó kompromisszum az többet ér, mint egy be nem tartott rossz intézkedés, ami után majd jó nagy büntetéseket szabunk ki, amikkel nem tudom mi lesz, mert attól, hogy kiszabjuk a büntetéseket, akkor a füst még a levegőben van. Tehát ezt én nem érzem azt, hogy büntetéssel lehet ezt a dolgot megoldani.
Van még egy bizonytalansági tényező az autóipar házatáján, amivel még képtelenek számolni, hiszen nem látják az alagút végét, az embargózásra gondolok. Oly mértékű megsorozással történik most a példa az oroszoknak, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről olyan embargó tömeget kapott a nyakába, amelynek egyáltalán nem látjuk még a jelentőségét és a következményét, de már nagyon rossz jeleket látni az ég alján. Ráadásul előbb-utóbb ez majd érinteni fogja Kínát is, és Kína pedig ugye a különböző ritkafémek tulajdonosaként szerepel, hiszen ezeknek a bányáknak a jó 90%-a kínai kézben van. Hogyha ott is beüt majd a minkű, magyarosan fogalmazva, akkor aztán az autóipar tényleg összeszedheti magát, vagy megpróbálja, mert ezeket a dolgokat nehéz lesz kivédeni, ami onnan
várható. Olyan embargót nehéz elképzelni, mert csak az egyik félnek fáj.
Így van.
Itt a lényeg az lenne, hogy az egyik félnek, aki célzott fél ebben az esetben Oroszország, hogy annak jobban fájjon, de ez nem garantálható. Tehát itt ugye egy ilyen embargónak a hatásmechanizmusa az elég bonyolult, és még országonként is eltér, hogy üt vissza, és ki veszít többet ezen, és ki nyer, vagy ki veszít kevesebbet, mert nyerni senki nem nyer rajta, kevesebbet ebből. És hogy hogyan tud átalakulni a gazdaság, hogyan tudnak a mérnökurak olyan fejlesztéseket csinálni, és milyen gyorsan, amelyek bizonyos ilyen embargó alatt érintett dolgokat kiváltanak, és ebben az egészben az a szép, hogy mire kiváltjuk, addigra majd vége lesz az embargónak, és akkor elkezd gondolkozni megint a világ, hogy nem kéne visszatérni ez a dologhoz, részben vagy egészben, és akkor utána ugye kezdődik az ördögi kör előről. Úgyhogy igazad van, nagyon sok a probléma, éppen ezért mondom, hogy nem hiszem, hogy most az a legfőbb dolog, hogy 2050-ről 2040-valahányra hozzuk előre a dolgokat, mert ennek nincs reális esélye.
Eddig ugye az autógyárak ügyeiről és problémáiról beszéltünk nagy vonalakban, de hát ugye van, amely magyarországi kitekintés is megér. Ugyannyira, hogy a nagy autógyárak nyilvánvalóan valahogy csak át fogják vészelni, hiszen nem véletlenül közösködtek az elmúlt években, és hoztak létre fúziókat, talán majd át fogják vészelni ezt a kritikus időszakot, de hát idehaza a magyar autókereskedelem, amelynél néhány száz nem túl gazdag, vagy nem túl tehetős autókereskedő dolgozik, azért itt egész más lesz a következmény, más lehet a következmény ennek a mostani időszaknak. Mit mit látsz onnan külföldről, most beszélünk, hogyan néz ki a magyar autókereskedelem, meddig fogja bírni ebben a fura szituációban a nyomást?
Két oldala van a dolognak. Az egyik oldala az, hogy a magyar autókereskedelem egyik fejlődési motorja az áralkú volt régebben. Tehát az, hogy gyakorlatilag a kereskedők az árésüknek a nagy részét, sokszor az egészet odaadták egy-egy vevőnek a megnyeréséért, ami egy bevett üzleti szokás volt, és a kereskedők egyéb tevékenységükből realizálták a fő nyereségüket, gondolok a szervízre, gondolok a finanszírozási biztosítási jutalékra. A biztosítási finanszírozási jutalék ugye az elmúlt években azért marginálisra csökkent, mert a pénzügyi szabályzók, a deviza alapú forint hiteleknek az eltűnése, ezek ebből a szempontból rosszul hatottak a kereskedőkre, kevesebb lett a jutalékuk. Most viszont azzal, hogy rátértünk a hiánygazdaságra, azzal, hogy az autó egy hosszú szállítási határidejű terméké változott, most nem kell odaadni a nyerességből semmit, lehet fixáros az autó, ennyi a listára, aki viszi, viszi, aki nem viszi, majd viszi más. Tehát Isten igazából a fajlagos haszonkulcs valamit nőhet a kereskedéseknél, a mennyiség az valamit csökkenni fog nyilvánvalóan, de nem látom azt, hogy annyira drasztikusan csökkenne jelenleg még a mennyiség, mert az idei évű megrendeléseket azért fokozatosan le fogják szállítani, meg a többit is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy megrendelő még lenne, bár most már az is csökken, de nem gondolok tömeges kereskedői tönkremenésekre. Nyilván egy-egy vállalkozásnál lehetnek problémák, de nem gondolok tömeges tönkremenésre.
A múlt év végén látott napvilágot egy olyan törekvés, amely előirányozta, hogy az autógyártók áttérnek az ügynöki jutalékos rendszerű autóértékesítésre, amely sajnos érinteni fogja a magyar hálózatokat. Olyannyira, hogy azt látjuk, vagy azt találgattuk abban az időben, amikor ide bejöttél, és erről beszéltünk, hogy a következő másfél évben jelentősen át fog alakulni a magyarországi autókereskedelem szerkezete. Vajon ez a mostani helyzet, ez a háborús konfliktus és ennek nyomán kialakuló zűrzavar szerinted eltéríti az autógyártókat, vagy későbbre teszik-e ennek az átalakításnak a végrehajtását, mert így aztán valóban minden szinten tönkre fog menni a kereskedelem?
Nagy kapkodást nem érzek a dologban, többféle elmélet van erről, hogy hogyan tovább. Vannak, akik a gyári képviseleteket és a gyári képviseletekhez tartozó dealerhálózatokat tartják jónak. Vannak, akik azt mondják, hogy a kereskedői rendszert megváltoztatva átadási, szolgáltatási ponttá változtatják a kereskedéseket, amelyeknek azért még mindig meg lesz az árbevétele, hiszen ezért kompenzációt kapnak a munkájukért, ha nem is annyit, mint mondjuk egy teljes árés, de annyit biztosan kapnak, mint amennyit a múltban tudtak keresni egy autón. Én azt gondolom, hogy itt senkinek nem célja az, hogy a kereskedelmet tönkre tegyem. Ha a kereskedelem tönkre megy, akkor a gyár is tönkre megy mögötte, hiszen a kereskedelem a gyár előre tolt bástyája. Úgyhogy én nem látom azt a nagy kapkodást. Nyilván van gondolkodás, vannak koncepciógyártások, és sajnos vannak a köztudatba bedobott mindenféle alapos vagy alap nélküli információk, elképzelések, vágyak, remények és álmok, amik megzavarhatják a fejeket. Én nem látok kapkodást ebben a történetben.
Két percünk van hátra, de szerintem még térjünk rá a magyar elektromobilizációs elképzelésekre. Eddig nagyon kiemelkedően dolgozott Magyarország ebből a szempontból. Elég nagy ütemben bővült a piac a lehetőségeket képest, tegyük hozzá. De hát eddig sem volt azért kiszámítható a jövő. A mostani helyzetben pedig végképp nem tűnik annak. Hogyan látod?
Én azt gondolom, hogy az elektromobilitás el fogja foglalni a maga helyét az általános mobilitási rendszerben. Nyilvánvaló, hogy felülről korlátos az energia rendelkezésre állása miatt, vagy rendelkezésre nem állása miatt, de hát még nagyon sok minden lehet a fiókokban a fejlesztőknél ahhoz, hogy az elektromobilitás megvalósuljon. Én abban hiszek, hogy az autók főhajtáslánca az elektromos lehet, elektromotoros lehet, Nekem az a kérdésem és kétségem, és ezt ugye már többször elmondtuk itt a te műsorodban is, hogy hogyan kerül ez az elektromos áram a elektromotorba, és hajtja az autót. Én nem vagyok abban biztos, hogy nagyon széles körben és nagyon egyedi módon az egyedül az akkumulátoros elektromos hajtás lesz a megoldás. Ez is egy megoldás, másik megoldás lehet a hidrogénhajtás. Én nagyon bízom a szintetikus üzemanyagban, amivel nagyon sok már futóautónak a kibocsátását lehet csökkenteni. És nyilván vannak még a tarsolyban olyan akkumulátorfejlesztések, olyan hajtáslánc és áramelőállítási fejlesztések, amelyek segítségével ez a dolog jobbá és reálisabbá és elérhetőbbé tehető. De egy valamit ne felejtsünk el, nagyon jelentősen növekedett eddig is az utóbbi években az autók ára, és a prognózisok is azt mondják, hogy növekedni fog. Amennyiben az autók árának az inflálódása nagyobb lesz, mint a reál jövedelmeknek az inflálódása, tehát a reál jövedelmekkel nem lehet lekövetni ezt a változást, akkor relatíve az autók ára sokkal magasabb lesz, mint amennyi ma volt a jövedelmekhez képest, és nyilvánvalóan kevesebb ember engedheti meg magának majd az új autóvásárlást. Ennek ellenére, aki autót akar vásárolni, igyekezni fog használt autót venni, és itt jön be az a régi-régi gumiticánk, hogy a nyugatról beáramló idős használt autók teljesen ellene mennek mindenféle dekarbonizációs folyamatnak itt Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és telefonon rendelkezésünkre álltál. Önök Erdélyi Pétert, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökét
hallották. Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
Szervusz.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.